Kulturpart. Daros Lászlóval beszélgetek, aki elnyerte idén az Artisius irodalmi nagydíját az év légiutas kísérője című novellás kötetért. Laci, hát egyrészt gratulálok.
Köszönöm.
Másrészt muszáj megkérdezzem, hogy te adtad a címet, vagy a kiadó?
A szerkesztő, tehát a szerkesztő szokott címet adni még, meg a barátok, meg a társak, de ha jól emlékszem, ezt a címet én adtam.
Azért is kérdezem, mert nem tudom, hogy végig gondoltad, de hogy ez milyen jópofa félreértésekre adhat okot. Tehát én például most riporttel gratulálok Darvasi Lászlónak az év légiutas kísérőjének, ha akarom. Illetve hát különböző díjak kapcsán azért ebből biztos, hogy lesznek még tréfás dolgok.
Hát ez legyen a legnagyobb baj. Tehát ugye volt olyan novellás kötet, amit a Soren Edina írt, és az volt a cím, hogy Verseim. És a szegény könyvtárosok azokat, azt a könyvet például rendszeresen a versek közé tették, jól lett prózát tartalmazott. A kiadóknak a félelme az mindig megvan attól, egy címtől, hogy milyen félreértésre adhatok, de általában a szerző neve, hogyha már eléggé ismert, akkor az mégiscsak elviszi a könyvet oda, ahová való. Tehát nem a természettudományi osztályra, nem az orvostudományba, hanem
vagy az úti kalauzba, hanem
a szépirodalomba. Hát itt meg aztán tényleg nagyon kemény szépirodalomról van szó.
És novellákról van szó. Azért említetted, tehát a te neved, azt gondolom, hogy azért elég ismert ahhoz, hogy ne kavarják el ezt a könyvet. Mikoriak ezek a novellák? Ezek így folyamatosan jöttek, vagy írtad őket, vagy egyszer csak úgy döntöttél, hogy most novellákat akarsz írni?
Volt egy korábbi novellás kötetem, ami 6-7 évvel ezelőtt jelent meg, annak az volt a cím, hogy az Isten haza csal. És ennek a novellás kötetnek a folytatása ez a légiutas kísérős gyűjtemény. Az utóbbi 5-6 év alatt született mondjuk 60-70 írás, novella, ezekből csináltuk meg ezt a válogatást, ami a mai Magyarország kevésbé reflektorfényben lévő embereiről szól, szegényekről, számkivetettekről, menekültekről, öregekről, olyan sorsokról, amelyekben hát elég sok a bánat és a keserűség és a fájdalom.
Nem tudom, hogy irodalmi körökben az Artisius díjnak milyen a rangja, hogy mit gondol az, aki ezt kapja, hiszen azért elsősorban az Artisius mindig valahogy az zenészeket kötik össze, ugyanakkor hát számos kiváló írót meg költőt díjaztak már ezzel a díjjal. Nem tudom, te mit szóltál hozzá, vagy emlékszel, amikor egyáltalán értesültél arról, hogy megkaptad ezt a díjat?
Egy díjat több tényező minősít. Minősíti az a grémium, amelyik adja. Tehát ma minősíti az intézmény, és az Artisius az egy nagyon tekintélyes intézmény, minősíti az a bírálóbizottság, amely a díj sorsáról dönt, és nagyon neves irodalomtörténészek és irodalmárok, meg kollégák vannak a bizottságban, ez egy nagyon jó dolog. És minősíti természetesen az is, hogy mivel jár a díj. Ugye elég nehéz időszakban vagyunk, én most nem akarok semmiféle, hogy mondjam, kellemetlenséget mondani, de nyilván egy díjnak az is a része, hogy nem csak szavak vannak, és nem csak papír van, oklevél, hanem valami más.
Hanem honorálják a művészt.
Hanem honorálják, igen. Tehát ez szerintem ez az Artisiusnak a feladata, hogy ezt valamilyen módon eldöntsük, de ez mondom, ezt nem magam kapcsán mondom, hanem azért, mert hogy egy díj erről is szól, sajnos. Tehát nem könnyű az irodalom helyzete azzal együtt, hogy sok mindenre jut.
Világos. Laci, ugye az írók közül van, aki úgy szeret dolgozni, hogy egyszer egy dologra fókuszál, és akkor azt mondja, hogy nagy regényt írok, színdarabot írok, novellás kötetet írok, és vannak, akik hát mindenféle okokból, ahogy említetted, azért nem vagyunk egyszerű helyzetben, vagy nem vagytok egyszerű helyzetben, sok dolgot csinál egyszerre. Egyszerre színdarabot is ír, meg rádiójátékot is ír, meg novellát, meg nagy regényt. Te hova sorolod magadat, vagy hova tartozol?
Hát én az a típusú író vagyok, akik egyszerre kb. 5-6-7-8 féle dolgot csinálnak. Hogy ez jó-e vagy rossz, azt nem tudom, de hogy ez engem így életben tart, az biztos. A napokban adtam le egy rettenetesen nagy könyvet, vagy terjedelmes könyvet egyelőre. Erről már a nagyon kedves Weiser Alindának meséltem is, nem olyan régen. Az a cím, hogy a Neandervölgyiek, munkacím, ez egy életregény tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani. A novellák mellett ezt is írtam. A novellák mellett írok tárcákat, a novellák mellett írtam színdarabokat. Hol melyik munka a sürgős, vagy melyik munka az, ami éppen leadásra vár. Tehát az dönti el. De persze az élet és irodalomnál, ahol ezek az írások, a légiutas kísérős történetei megjelentek, ott havonta egy szöveget meg kell jelentetnem, és hát ez egy nagy inspiráció, tehát nincs mese, tehát meg kell írni, ha esik, ha szakad, ha fúj.
Igen, szokták mondani, hogy a legjobb motiváció a határidő.
Abszolút.
És ez így van. Azt gondolom, hogy az írók életében azért két olyan fázis van, amikor hát önálló életre kell a szöveg, nem is biztos, hogy jó szó ez, hogy önálló életre, de hogy továbbfejlődik. És az egyik az, amikor lefordítják, műfordítók, tehát hirtelen egyszer csak újjá születik az a dolog. És
akkor derülnek ki utoljára a hibák.
Tehát igen?
A fordítás azért rettenetesen érdekes dolog, mert a legügyesebb, legélesebb szemű szerkesztő is átsiklik a kis aljas hiba fölött, szeme átsiklik, de a fordítónál ott a hiba megmutatja magát. Tehát, hogyha egy mondat nincs egyeztetve, hogyha valahogy a mondat csúszik, ha a mondat rossz, azt a fordító észre fogja venni. Igen, az egy önálló életrekelés. A másik meg az, amikor ugye kiadják. Tehát amikor megjelenik. Amikor elvileg már nem írhatsz bele. Amikor a könyv elkezdi a saját történetét élni. Addig én bábáskodtam fölötte, addig én tettem érte ezt, azt. Ezután is lehet persze, de akkor is a könyvnek ettől kezdve már van egy önálló. Ahogy írtad, a közben is van az anyagnak egy önálló akarata, amit te nem tudsz minden tekintetben befolyásolni, és minden tekintetben letörni. Sokszor a könyv, az anyag győz ellened, tehát ő mondja meg, hogy hogyan tovább. Amikor pedig megjelenik, akkor eljut az olvasóhoz, és aztán az olvasó, ha eljut, ha van az a sikeres, vagy van az a szerencsés csillagállás, tehát ha megszerzi magának az olvasóit, akkor az egy külön, nagyon szép történet lehet.
Egyébként van olyan, ahogy előbb említetted, hogy a fordításnál jön ki a hiba, van olyan, hogy egy fordító által jelzett hibát a következő kiadásban korrigálnak?
Sőt, a magyar kiadásnál is van.
Például igen, úgy arra gondoltam.
A Légiutasnál például most ez egy sikeres novellás kötetnek mondható, mert nem sokára jön a második kiadás. Ez egy nagyon szép dolog, az azt jelenti, hogy...
Tavaly jelent meg.
Tavaly jelent meg, igen. Tehát elkelt 2500-3000 példány, körülbelül 2500 biztosan. És akkor jön a következő kiadás, és felfedeztünk egy csomó hibát az előzőben, azokat korrigáltuk. Hát nem biztos, hogy mindet. Nincs hibátlan könyv. Hála jó Istennek. A hibátlan könyv az biztos, az nem jó dolog. Szóval a hiba jó dolog. Tehát nem feltétlenül jó dolog, de tudni kell vele élni talán.
A másik olyan helyzet, amikor újjászületik, vagy önálló életre kell a szöveg, az azt gondolom a színdaraboknál van, amikor ugye te megírtad ezt valakinek, valószínűleg még bevontak az első premierbe, még ott voltál, ismerted a színészeket, a rendezőt, aztán egyszer csak, nem tudom, jön egy e-mail, hogy valahol bemutatják, újra színpadra kerül, ez milyen érzés neked?
Hát a színpad, meg egyáltalán a színház egy író számára az hihetetlenül mákony. Tehát elvarázsol, megmérgez, tehát mindenféle csippolaszerű dolgokat tesz veled a színház. Egyszerűen az, hogy hallod a saját mondataidat, látod a saját történetedet meg létrejönni, megtörténni, alakulni. Furcsa dolog, mert ugye az írás az alapvetően magányos és intim műfaj. Én éppen ezt szeretem benne. Az, hogy egyedül vagyok, és illetve, hogy az anyaggal vagyok, az egy ilyen társas dolog. De egyedül. És amikor az ember kilép egy ilyen közösségi térbe, mert végül is egy színház az egy közösségi tér, hiszen még a portás bácsi is beleszólhat a történetbe, vagy a szereposztásba, ironikusan fogalmazva, akkor bizony nagyon nagy alázatra és nagyon nagy odaadásra van szükség. Tehát megérteni azt, hogy miért húzzák ki, miért tesznek bele, miért iratják át, oda jön a színész, hogy adjál még mondatot, sok minden van, és valóban az egy külön történet, nagyon izgalmas történet, és nagyon mély történet is lehet, legyen is az. Számomra az a legszebb az írásban, amikor egyedül vagyok egy beláthatatlanul hosszú, és a végét még csak nem is sejtető regénnyel, nem tudom, hogy mi lesz, nagyon magányos vagyok, nagyon félek, és nagyon jó. Ennél jobbat én nem tudok elképzelni, nekem ez a legszebb dolog az alkotás folyamatában. Ez furcsa.
Hát Laci, meg ennél szebb befejezést nem tudok elképzelni a beszélgetésünk köz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok az Artisius nagy díjhoz, amit az év légiutas kísérője című novellás kötetedért kaptál. Gratulálok még egyszer, és köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kulturpart. Herzog Noémivel beszélgetek, aki elnyerte az Artisius díját esszé kategóriában a KUS feljelentő színi kritika Kádár korban című kötetér, amihez ezúton is gratulálok, és egyébként üdvözöllek a műsorban. Szia!
Köszönöm szépen, szia! Én is köszöntök mindenkit.
Hogy is lett a választásod erre a témára? Azt gondolom, hogy hát pláne az elmúlt évtizedekből nagyon sok kutatnivaló van, de ez azért egy egészen speciális szegmens.
Én színikritikusként dolgozom, és egy doktori kutatásnál kerestem témát, és arra jutottunk többekkel konzultálva, hogy hát nincs még föltárva a színikritika kádárkori története, a közelmúlt, az előzmények, és ez engem is érdekelt. De aztán kutatva ezt az írdatlan mennyiségű témát, beleütköztem olyan szövegekbe, amiken keresztül eljutottam feljelentő színikritikákig, és elkezdett érdekelni, hogy ez egyáltalán micsoda.
Hát micsoda? Tehát tulajdonképpen mi az, hogy feljelentő színikritika? Hogy kell ezt elképzelni egy mai fiatalnak?
Igen, ebben az az érdekes, hogy mindenki használja ezt a szót tapasztalatom szerint, de egyáltalán nem feltétlen ugyanazt értjük alatta. Amikor azt mondjuk, hogy feljelentő kritika, akkor mindenki feljelentő kritikusra gondol. Tehát személyekre, verőlegényekre, felelősségekre, amorális emberekre. Én pedig inkább onnan szerettem volna ezt megközelíteni, hogy van egy rendszer, és hogy ez mi ez a rendszer, hogyan hat bármelyikünkre, akik ebben a rendszerben dolgozunk, most itt konkrétan színikritikusként, és hogyan határolja be lényegében bárkinek a szólásszabadságát egy olyan rendszer, amiben feljelentő színikritika egyébként létezik.
De akkor mondjunk erre egy példát, hogy próbáljuk meg definiálni, hogy hogy kell ezt elképzelni.
Ez eredetileg egyáltalán nem a kádárkor terméke, hanem egy korábbi korszaknak, a sztálinizmusnak a terméke, és nem is egy szövegműfaj, hanem egy kultúrairányítási technika valójában. Mondok egy példát, a Sosztakovics Kisvárosi Lady Macbeth című operája már nagyon régóta műsoron van, már 2 éve fut sikerrel, és egyszer csak a Párt lapjában, a Pravdában megjelenik egy ledorongoló írás, ami elmarasztalja ezt az operát a formalizmus bűnében.
Az súlyos volt akkoriban, a formalizmus az talán az egyik legsúlyosabb bűn. Bár ma már nem is annyira tudjuk, hogy mit jelent, de arra még emlékszünk, hogy ez halálos ítélet volt.
Így van, tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor kezdetét veszi a formalizmus elleni kampánya a Szovjetunióban, és ha Sosztakovics csak nem is éri végül bántódás, de ezt az egész művészeti irányzatot kinyírja. Ez a kritika, amit egyébként több másik is követ, egy egész sajtókampány követi, és utána ebben a rendszerben Meyerholdra, ha gondolunk, és másokra, akkor akár az élete sem lehetett annak biztonságban, aki ellenfejjelentő kritika íródott. Ez megváltozik a kádárkorban, és engem az érdekelt, hogy hogyan változik meg, és ott mi jellemző erre a furcsa képződményre.
Tudjuk, hogy hát az életébe senkinek nem került, valahogy lazább volt az egész, meg megbocsátóbb, de hát azt is tudjuk, hogy az életek így is mentek tönkre, karrierek, meg hát egészen különleges alkotások is. Hát mondjuk azt, hogy tűntek el, vagy csak nagyon kis közönség élvezhette őket. Ha arról van szó, hogy te ezt a témát választod, akkor az ember óhatatlan arra gondol, hogy igen, de hát mi van most? Nyilván vannak egy ilyen kötetnek áthalásai. Ugyanakkor tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy bár most ezt egy színikritikusnak mondom, de azért bizonyos formában ez a műfaj ez megszűnt. Lehet olvasni ajánlókat, lehet olvasni elemzéseket, de az, hogy egy premier után a rendező várja, vagy megvásárolja a friss lapokat, és átnézi őket, vagy elkezd vadul kattintgatni, az tulajdonképpen ma már nem jellemző.
Igen, ez így van, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére mégis hat azokra, akik írnak színikritikákat, az a felelősség, vagy annak a képzete, hogy milyen hatással lesz a nyilvános térben az, amit leírnak. És ez tulajdonképpen még ma is így van, bár persze nem ez az egyetlen oka annak, hogy akár öncenzúrázzuk a szövegeinket, vagy szeretném azt gondolni, hogy akár ennek a könyvnek a hatására is, vagy ezen való gondolkodás ezt akár kiküszöbölheti, vagy csökkentheti az erről való tudatos gondolkodás. De valóban az fogott meg ebben a témában túl a kádárkor tanulmányozásán, hogy azt érzékeltem, illetve hát egészen konkrétan, amikor ezt a kutatást végeztem, akkor hallottam egy rádióműsorban egy akkor igen híres színikritikust, aki éppen a Független Színházak legújabb kivéreztetésének a pillanatában, mondom ezt most, amikor éppen ismét ezt éljük meg, de hát ez már akkor is így volt, azt mondta, hogy ebben a pillanatban ő valójában arról az előadásról nem, hogy nem pontosan a véleményét írta meg, hanem annak az ellenkezőjét írta meg, mert úgy érezte, hogy ez a pillanat nem megfelelő arra, hogy ő úgymond negatív kritikát írjon arról az előadásról. És erről kezdtem el gondolkodni, hogy tulajdonképpen hogy is van ez. Egyáltalán amit meg tudunk kritikusként fogalmazni, abból mit írhatunk le, és tulajdonképpen milyen következménye lehet ennek. És hogyan hat valójában a saját öncenzúránk vissza arra, hogy tévképzetek, mitoszok, rossz, önazonos, saját magunkról való téves tudások éljenek. Tehát igazából a hazugság, és hogy nagyon kevéssé tudjuk megérteni azt, amivel valójában foglalkozunk.
Hát igen. És talán ez nem csak a színikritika érdekes világában van így, hanem nagyon sok más területen. Beszéljünk egy kicsit magáról a díjról, nem tudom, hogy ismerted-e ezt, vagy számítottál-e rá, vagy pusmogtak-e valamit erről, hogy lesz egy ilyen, és egyáltalán hogy történt, egyszer csak csöngött a telefont, és azt mondták, hogy kedves Noémi, hát ön kapta az Artisjus díjat.
Igen, éppen altatni készültem a gyerekemet, de még fölvettem a telefont.
Rosszabb pillanat.
Még pont jó, mert még ő is nagyon viháncolt, és nagyon-nagyon-nagyon meglepődtem. Senki nem pusmogott erről nekem, egyáltalán nem számítottam rá, és hát nagyon boldog vagyok. És akkor ezen a ponton szeretném megköszönni a... Hát legelőször is Szabó Istvánnak és Szilágyi Ákosnak, meg szeretném megköszönni például a gyerekemnek, hogy elviselte részben a hasamban, részben az első időszakban az ezzel a könyvvel járó teendőket.
Herczog Némének nagyon szépen köszönöm, és még egyszer gratulálok a díjhoz, amit a KUS feljelentő színi kritika Kádár korban című eszőketetér kapott.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen én.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.